Na, szóval, hogy olyan régen volt ez a jelentkezés, a konferencia jelentkezés, hogy változott az adat, változott az előadásomnak a címe, és egy kicsit talán a téma is, tehát hogy most nem konkrétan az adat repozitoriumok tervezéséről lesz szó, hanem valami ettől nagyon sokkal aktuálisabbról, amihez én segítséget is hívtam. Ugyanis az IASZ-ról sokszor volt ma már szó. Én itt egy másik feloldását vetítem ki, ami Karel Lujbenről, az IASZ irányító testületének jelenlegi elnökétől származik, vagyis hogy valami olyasmiről beszélünk a felhő kapcsán, hogy itt van egy hatalmas kutatási, nyílt kutatási adat struktúra, szolgáltatások, dokumentumok, mindenféle termékek, nyitott termékek, és hogyan fogjuk ezt működővé tenni. Ez valami közjót jelent az ő értelmezésében. Tehát, hogy mitől fog működni, kik fogják működtetni, ez a minimálisan életképes IASZ-hoz milyen készségek, milyen kompetenciák, ismeretek szükségesek, és természetesen milyen szereplők vannak ők, hogy helyezkednek el, mit csinálnak, és milyen felelősségek vannak, miben kell őket képezni. Ezek mind olyan dolgok, amik az előző egy-két órában elhangzottak már. Mi igyekeztünk volna kolléganőmmel, Fazekas Parag Judittal valamiféle interaktivitást vinni ebbe a maradék 10 percbe, ha jól számolom, 7-6 óráig. Úgyhogy én mindenkit arra kérek, hogyha akár a chatbe, vagy az itt látható Scrumbler linken, annak a bal alsó sarkában levő kis pluszerekkel tud post-iteket rakni egy whiteboardra, hogyha bármilyen megjegyzése, hozzáfűzni valója van, vagy új szereplőket azonosít azokon túl, amikről mi itt beszélgetni fogunk Judittal, hiszen egy párhuzamos, egy párbeszédesre terveztük ezt a körülbelül 20 percet, akkor tegye meg, hogy visszajelez. Ugyanis ennek a beszélgetésnek az aktualitását az adja, hogy az IOSC Skills and Training munkacsoportja egy néhány hete megjelentetett az IOSC működéséhez szükséges készségek című dokumentumot, amit a slide közepén található linken elérhető, illetve hamarosan ki is vetítem a ehhez kapcsolódó ábrát. És az én kolléganőm és a HRD egyik munkacsoportjának a vezetője, Fazekas Parag Judit, részt vett ennek a dokumentumnak a kidolgozásában. Úgyhogy lehetőleg kérdezni arról, hogy ki van, mi van, mit csinál, mit kell tudnia, hogy is van ez az egész. Tegnap én elkezdtünk már így négy szem közt egy beszélgetést, és arra gondoltunk, hogy tegyük meg azt, hogy másoknak is lehetővé tesszük ezt. Mielőtt ehhez hozzákezdenénk, holnap is lesz egy előadás az NI4OS című nevű projektről, ahol tavaly ősszel folyt egy felmérés, ahol a stakeholdereket igyekeztek beazonosítani. Ez a slide azt mutatja, hogy ők milyen csoportba sorolták az érintetteket, tehát azokat a játékosokat, akik az IASZ-ban szerepelnek, a kutatásfinanszírozók döntéshozói csoport, a kutató-kutató intézetek, egyetemek, kutatói közösségek, civil kutatók, tehát aki tulajdonképpen létrehozza a kutatási termékeket. Vannak támogató szolgáltatások, a könyvtárok, repozitoriumok, kiadók, infrastruktúra szolgáltatók ide tartoznak. Aztán a fogyasztók, amik részben lehetnek gazdasági szereplők, ugye az innovációkhoz kapcsolódóan. Másrészt pedig a társadalom, hiszen a komplex társadalmi problémák megoldására kell a 21. században elsősorban a kutatásoknak koncentrálnia, illetve magát a létjogosultságát, ahogy én most olvasgatom az IOSZK dokumentumaiban, ez fogja igazolni. Aztán vannak facilitátorok, olyan projektek, csomópontok, koordinátorok, olyan kezdeményezések, amelyek mindezt működővé teszik. Nos, az említett munkacsoport dokumentumnak a központi ábráját látjuk most ezen a szlájdon, amit hát hevenyészve nagyon gyorsan Judit lefordított a kedvünkért, hogy mégiscsak próbáljunk magyarul beszélgetni ezekről a dolgokról. Úgyhogy ha Judit be tudsz kapcsolódni, Judit?
Igen, szerintem igen.
Akkor egy rövid ismertetést tudunk-e kapni tőled arról, hogy mik ezek a pöttyök, mik ezek a színek, mik azok a készségek, amikre itt gondoltatok, és hát kik ezek a szereplők, akik itt fel vannak sorolva.
Ugye az IO Skills and Training Working Group-ban alapvetően azokat a, először is elsődlegesen azon morfordíroztunk, hogy hogyan tudjuk azokat a stakeholdereket vagy érintett csoportokat definiálni, akik tulajdonképpen az IOSZ-kot valamilyen úton és módon használják és hasznosítani fogják, és megpróbáltunk ezekhez a csoportokhoz különböző kompetenciákat rendelni. Tehát mi az a minimum kompetencia szint, amivel megfelelően tud működni az az adott eleme, vagy az az adott ember, aki azt a csoport egységet képviseli, vagy stakeholder grupot, vagy érintett felet. Ugye alapvetően az IOSZK ugye a kutatóknak épül. A kutató ők a fő célcsoport, ugye neki, ők azok, akik tudják hasznosítani az IOSZK infrastruktúráját, ugye innen felhasználják, feldolgozzák, és biztosítják az adatokat a különböző disziplina specifikus szolgáltatásokba. Elindulok most az óra járásával megegyező irányba, és így felvázolom, hogy ugye ehhez alapvetően disziplina specifikusan azt láttuk, hogy körülbelül minden különböző disziplinához más-más kompetenciák szükségesek, de alapvetően azért a adatkezeléssel és ilyen alapvető kompetenciákkal azért tisztában kell lenniük a kutatóknak ahhoz, hogy megfelelően tudják az IOSZK infrastruktúráját használni. A következő csoport, ez a polgároknak fordította...
Itt akkor kérdezhetek rögtön egyet, elnézést, mert itt ha megnézzük ezt az ábrát, azt lehet látni, hogy négy alapvető skill csoportot alakítottatok ki. Ugye a zöld, az a IKT specifikus, tehát a információs írás tudásnak ez már egy magasabb szintje, jól értem?
Igen.
Mert itt már szoftverfejlesztést
az alapvetően az ott a fejlesztői szint, így van. Tehát a kutatáshoz nem kell tudnia, tehát a kutatóknak azért nem az az alapértelmezett, hogy fejlesztési szinten vannak, vagy infrastruktúrát azt olyan szinten tudják kezelni, mint mondjuk egy fejlesztő. Tehát, hogy ezt mindenképpen el kellett különíteni, mert ugye az IOSZK-ban olyan emberek is lesznek, és hogyha mondjuk ebből az irányból közelítjük meg, ugye van az az eset, az abszolút nagyon szuper eset, amikor egy kutató, ez egyrészt egy disziplinának a tudója, másrészt egy fejlesztő is egyben, és őket tulajdonképpen őket neveztük IOSZK facilitátornak, angolul IOSZK enablernek neveztük el ezt a kört, és ők azok, akik ugye tehát egyrészt használják, másrészt tervezni is tudják az IOSZK-hoz kapcsolódó szolgáltatásokat, és mivel az a saját disziplinájukra és magára az infrastruktúrális környezetre is jó rálátásuk van, így tulajdonképpen koordinátorként tudnak megjelenni, és akár egy ilyen IOSZK ambassador szinten is tudnak működni már. Tehát ők talán a leginkább, ők az ilyen teljesen a kiteljesedett csoportnak tudnám én őket nevezni.
Az az igazság, hogy nekem az szúrt szemet, hogy itt a kutatónál csak sárga a kör, itt hogyha megnézzük, ugye milyen skillek szükségesek, és az, hogy adatírás tudás, tehát könyvtár és információ tudomány, nem azért, mert könyvtáros vagyok, de valahogy ezt úgy mégis hiányolom, hogy valamiféle alapvető ismereteket, ugye amikről András is beszélt, hogy mi az, hogy fair, meg mi az, hogy elérhetőnek, meg interoperabilitás, meg mik azok az apró mozzanatok, amiket neki tudni kéne. Ez alapvetően akkor a kutatás specifikus ismeretek közé soroltátok, nem pedig az adatírás tudás, tehát a lila színnel jelölhetővé?
Alapvetően ugye abból indultunk ki, hogy azért aki egy kutató, ő már az information literacy-nek azért egy olyan szintjén áll, tehát az információ írás tudásnak az olyan szintjén áll, hogy ez számára mondjuk így evidencia. Természetesen nem minden esetben, de ez mondjuk egy olyan dolog, amit vissza fogok mindenképpen jelezni. Mert egy jogos felvetés.
Itt ugye arról van szó, hogy ez egy vitaanyag, amiről mi most beszélgetünk, és igen, látom, hogy közben már két posztit is felkerült a Scrumble-re, ami ez a vitaanyag hetedikig, vagyis jövő hétfőig van nyitva, itt mondom a hallgatóságnak, tehát, hogy bátran lehet kérdezni, vagy hozzátenni, vagy hogyha úgy látjátok, hogy van, amivel ki lehet egészíteni, mondjuk új szereplők vannak, vagy éppen ez, amivel én itt kötözködök, hogy kell egy kutatónak, hiszen arról volt szó korábban, hogy bizony képezni kell ahhoz, hogy tudatosan kezeljék az adatokat, és beépítsék ezeket a mozzanatokat a munkásságukba, akkor ezeket lehet jelezni, hiszen nem vagyunk még ott. Azért azt valljuk be, amiről beszéltél, nincsenek ott még a kutatóink.
Nem, nincsenek. Tehát a tapasztalataink azért azt mutatják, hogy igen, mondjuk az idilli állapotot tudjuk modellezni, igen. A következő csoport, ugye megjelentek a citizenek vagy polgároknak fordítottam őket. Ugye a polgárok hogyan tesznek ehhez hozzá, vagy hogyan vesznek el az IOSC-ból? Egyrészt fel tudják használni az IOSC adathalmazait, valamilyen szinten, amennyire értenek hozzá, fel tudják esetlegesen dolgozni, illetve alapvetően ugye ők is részt vesznek valamilyen szintű kutatásban, tehát adatokat szolgáltatnak a kutatóknak, hogyha ezt nézzük, és számukra mondjuk nincsen előírva egy magas szintű IOSC tudás, minimális szinten fogják, és minimális szolgáltatási szinten fogják igénybe venni az IOSC-hoz kapcsolódó szolgáltatásokat. De itt ugye azért az Open Science kapcsán megjelenik mindig a Citizen Science, és nyilván velük is kell számolnunk és foglalkoznunk.
Van szó a döntéshozókról, de én azt javaslom, mivel úgy gondolom, hogy a még jelenlevők inkább a többi öt csoportnak a tagjaihoz tartoznak. Beszélgethetünk ezekről? Itt ugye van egy adatkurátor, és a Scrumről is megjelent az adatvédelmi felelős. Uh-huh. Egy ilyen fogalom. Ezt például hogyan helyeznéd el ezen? Valamelyikkel
alapvetően az adat... Vagy... Tehát az adatvédelmi felelős, itt az a kérdés, ugye a GDPR adatvédelmi felelős egy kicsit másabb, lehet, hogy itt erre gondolnak, nem tudom, de egy ilyen adatvédelmi felelős, aki az adatok védelmét és biztonságát és megfelelő depozitálását biztosítja, az alapvetően az adatkurátor, de ezek intézményi, tehát egy adatkurátor intézményi szinten, vagy egy adott disziplináris repozitóriumi szinten működik. Míg mondjuk egy data steward, vagy adat steward, ő meg inkább egy disziplina specifikus szinten működik, és ő az, aki a kutatókkal tartja a kapcsolatot, és a kutatóknak segíti és könnyíti meg az adat elhelyezési munkájukat, segít nekik mind a metaadatolásban, mind a megfelelő policy-k betartásában, mindez természetesen tulajdonképpen az adatkurátor az, aki egy ilyen repozitóriumi menedzser és adatkurátor szinten működik, és ezt ők így elég nagy összhangban teszik az adat steward-dal, legalábbis a mi elgondolásunk szerint.
Köszönöm. Mi a helyzet a másik hárommal? Már nagyon kevés időnk van, de igen, ez az adatelemző, kutatási szoftverfejlesztő, meg kutatási adat infrastruktúra.
Az adatelemzők, ők, akiket én úgy hívok, hogy ugye, hogyha az élettudományi részt nézem, biostatisztikusok, tehát itt alapvetően olyan emberekről beszélünk, akik a kutatási adatok kiértékelésével foglalkoznak, megfelelő algoritmusok és megfelelő szoftverek segítségével. Nyilván ők az elemzési, az IOSC elemzési portfólióját fogják tudni hasznosítani. A kutatási szoftverek fejlesztői, ők pedig az IOS Core-hoz tudnak, meg az Exchange Services-hez különböző többlet szolgáltatásokat fejleszteni, míg a kutatási adatinfrastruktúra menedzserek, ők már az üzemeltetés szintjén fognak megjelenni. Tehát akik mind üzemeltetik az IOSC szolgáltatásait, viszont azért annyira, tehát hogy megvan az a megfelelő infokommunikáció technológiai háttérismeretük, hogy akár minimális szinten, hogyha kell, ilyen fejlesztési dolgokba is bele tudnak folyni és szólni.
Jó, közben itt nézem a whiteboardunkat, és van itt az adatvédelmi felelősen kívül két másik posztit. Az egyik az, hogy aki segítene, az, aki felrakta a data steward és adatvédelmi felelős, vagy ez csak egy jegyzet lenne, ha hozzárakná, azt megköszönnénk. A kérdés az, hogy milyen projektekkel és szervezetekkel várható együttműködés. Ezt is jó lenne, ha specifikálná a kérdező. A HRDN belül, az IOSC-on belül, vagy milyen kontextusban, milyen körben szól a kérdés?
Én voltam a kérdező, Mohácsi János vagyok. Én itt igazából... Csak hogy esetleg interaktívát tegyük a megbeszélést, ezért tettem bele ezt a kérdést. Tehát igazából én általánosságban mit gondoltok arról, hogy általában mi a véleményetek arról, hogy az IOSC-nak milyen projektekkel és szervezetekkel kell együttműködnie, tehát kik azok, akiknek úgymond tagoknak kell lennie, és kikkel kell inkább együttműködnie, vagy van-e ebből a szempontból jelentős különbség, vagy mi az, ami elválasztó pont, ez lehet esetleg a kérdés. Én nekem mondjuk erre van egy válaszom, de a ti véleményeteket azért erre kíváncsi volnék. Hát ha segít itt a többiek számára, hogy elkezdjenek gondolkodni a nyílt tudományról, hogy akkor ebbe hol szeretnének szerepelni.
Tehát alapvetően, mivel ugye azt mondjuk, hogy az IOSC-nak a fő felhasználói csoportja a kutató, tehát hogyha kutatók hol vannak, a kutatási intézményekben és az egyetemeken alapvetően azért ők, hogy itt oszlanak el, nyilván magánszektorban is, tehát most, de én úgy gondolom, hogy nekik és az ő intézményeiknek az IOSC-ban ott lenne a helye, azáltal, hogy a megfelelő keretek kialakításra kerülhessenek az Európai Unión belül, meg esetleg globálisan.
Tehát azt gondolod, hogy minden kutatási disziplinából szükség volna, hogy Magyarországról is legyen résztvevő.
Egyébként ezzel gondolom, én is
egyetértek. Igen, én is ezzel egyébként egyetértek, tehát ugyanis ők fogják tudni megmondani, hogy mik az aktuális égető kérdések, hogyan kezelik az adataikat, hogyan szeretnék kezelni. Nyilván lesznek általános szempontok, amelyeket az EOSZ központilag tud valamilyen módon kezelni, de mivel ők az adatok végső előállítói, tehát ez a legfontosabb szereplői kör.
Nekem az a véleményem, hogy többet kellene ezekről a dolgokról beszélni szakmai körökben. Tehát, hogy mi most egy bizonyos szakma körül forgunk, de nem tudom, hogy hány valós főállású kutató van köztünk, talán nem sok. Őket viszont nagyon kevés alkalommal. Tehát, hogy akit én például azonosítani tudok, de Judit megcáfol, ha még sincs, vagy bárki megcáfolhat, ha még sem így van, az, akinek beépültek már ezek a mozzanatok a munkásságába, az nem beszél róla, hanem inkább csinálja.
Igen.
Tehát tulajdonképpen ez természetesen neki ez a kutatás. Az, aki meg még, az, aki teljesen másként csinálja, azt elég sok erőforrásba, elég sok energiába kerül talán meggyőzni. Ehhez kellenek az ösztönzők, ugye változásmenedzsmentről beszélünk. egy kultúraváltásról, tehát hogy oda kellenek az ösztönzők, kellenek a célok. Ugye az uniós projektekben azért ezek meg vannak fogalmazva, és az NKFIH-nál is már megjelentek azok a bizonyos ösztönzők, hogy adatkezelési tervet kell adni, stb. Stb. Jó lenne látni egy aránylag kézzelfogható stratégiát, tehát hogy azokat a célokat, hogy miért is csináljuk, mert ezzel az a célunk, hogy komplex társadalmi problémákhoz nem elég egyetlen egy vagy két tudományterület. Nyilván a jelenlegi covidos helyzet, én úgy vélem, hogy elég sokat fog ezen mozdítani, hiszen rengeteg példát, mert mi alapján tudunk működni, rengeteg példát kell felhozni, viszont most nagyon sok termelődik. Ha ezeket elkezdjük mi is megtapasztalni, akkor tudunk hitelesek lenni. Ugye beszéltünk arról, hogy nagyon sok képzés szükséges, de nagyon kevés evidencia van, nagyon kevés kapaszkodó van most még a gyakorlatban, ahhoz, hogy egy lapra kerüljünk mindannyian, akik mondjuk ezen a körön vagyunk, és ugye arra még nem is tudtam kitérni, hogy és akkor a könyvtáros például, vagy ezeket az információs szakembereket hol látjuk ebben a körben, és mit kell ahhoz tenni, hogy ők meg tudjanak felelni egyik vagy másik pontnak, vagy ezt az egészet mondjuk ők tudják-e facilitálni, vagy működésbe hozni. Tehát én azt gondolom, hogy a kutatókkal is éppen ezért nagyon fontos, ez is elhangzott ma már, hogy a leendő kutatókat hogyan lehet meggyőzni, hogy ne süppedjenek bele, elnézést, nagyon hülye kifejezés jutott eszembe, azokba a gyakorlatokba, amikbe kvázi belenevelik őket, hiszen azt is nagyon jól látjuk a fiatal kutatókkal, doktorandusz hallgatókkal folytatott beszélgetések kapcsán, hogy az ő hozzáállásukat ezekhez a dolgokhoz alapvetően meghatározza az, hogy a témavezetőjüknek milyen a gyakorlata, hogy ő milyen millióbe kerül bele, és hol kezdi el a kutatói pályáját. Ezekbe lehetne egy kicsit belenyúlni, és egy kicsit felpuhítani, vagy elkezdeni beszélgetni velük, vagy ők kezdjenek el egymással, hogy ezek a jó gyakorlatok nagyobb teret, nagyobb publicitást kapjanak, és akkor talán jobban elkezdődik. De az is lehet egyébként, és arról például érdemes lenne legközelebb beszélni, hogy a landscaping kapcsán, ugye az IOSZ-nak van egy landscaping munkacsoportja, aminek, ha jól tudom, van magyar résztvevője, hogy ő hogy látja
ezt. Itt is van egyébként.
Hogy ő hozzá elnézést, hogyha megszólítom, de akkor tök jó lenne hallani, hogy ő hogy látja ezt. Erre vannak-e kutatások, mert ugye mi igyekszünk a hozzáállást, a készségeket szűrni valamilyen szinten. Most tavasszal is volt nekünk egy aránylag rövid, Hol Andrásnak egy kicsit hosszabb beszélgetős felmérése, vagy interjúja ebben ezzel kapcsolatosan. De ugye a landscaping az azt jelenti, hogy nézzük meg, hogy mivel dolgozunk, hogy kinek milyen a hozzáállása, hol vannak a beavatkozási pontok, mert most egy kicsit én úgy érzem, hogy sötétben tapogatózunk itt az országban, és ahhoz, hogy hatékonyan, akár mondjuk a HRDA-ban hatékonyan tudjunk valamiféle célkitűzés, cselekvési tervet csinálni, ezek az információk nekünk nagyon hiányoznak, úgy gondolom. Úgyhogy ha van, azt én nagyon nagy örömmel látnám, várnám. Van? Nincs.
Jó, lehet, hogy egy inkognitóba szeretne maradni. Tehát én láttam a legutóbbi landscape report anyagokat, hát azt lehet mondani, Magyarország nincsen jó helyen, tehát akkor én röviden azért összefoglalnám. Tehát Magyarországon vannak feladatok és célok, amelyek gyakorlatilag az információ egymás mellé rakását előírják, tehát digitalizálás, meg összegyűjtés, meg egyebek. Ez viszonylag erőteljes egyébként a kutatási publikációk esetében. Viszonylag erős egyébként a közgyűjteményi szektorban, és ebből a szempontból egyébként a Network Shop konferencia tipikusan egy jó konferencia lehetne, ha gyakorlatilag lehetőség lett volna arra, hogy ne egymással párhuzamosan legyenek ezek a mini workshopok. Tehát ugyanis van egy másik mini workshop, ahol a könyvtárosok és a múzeológusok pont az ő repozitórium problémájukat, illetve egyeztették, tehát igazából itt őnáluk elég jelentős mennyiségű feladat van jelen pillanatban, megfogalmazva a kormányzat által, hogy megtörténjenek a digitalizálások, és az a kérdés, hogy ezt hogyan lehetne átcsatornázni tulajdonképpen a kutatók számára is értelmezhető módon, illetve a tudást átcsatornázni, részben pedig azok, amik ott elkészülnek, mert nyilván itt elkészülnek például országos könyvtári rendszer, különböző múzeumi digitalizálási megoldások, vagy egyéb olyan repozitóriumok, amelyek nem tipikusan kutatási adatokat tartalmaznak, de akár ide tartozhatnának, például van egy hatalmas tehát szépművészeti adattár, ami készült itt Magyarországon. Tehát ezek mind-mind alkalmasak lehetnének arra, hogy erre építve és a könyvtáros, könyvtári informatikusoknak a tudására építve hatékonyan tudjuk a kutatási adatokat is kezelni, de ahogy elhangzott, tehát itt gyakorlatilag egy jelentős attitűdváltásra volna szükség, és ezügyben sokat kell beszélni, sokat kell léptünk. És amit itt elhangzott a felhasználó, tehát az, hogy a computer literacy kapcsán, azt gondolom, hogy ez tipikusan egyébként, reflektálnék egy picit ilyen szempontból a Ritter Dávid előadására, ahol tartunk mára, tehát ott igazából nagyon fontos szempontok jelentek meg, hogy igen, egyszerűvé kell tenni, tehát a kutatónak is, meg a polgárnak is, tehát olyan szinten kell elérhetővé tenni az adatokat, hogyha ő neki ezzel van dolga, hogy ezt képes legyen használni. Nyilván egy kutató, ő sokkal rendszerezettebben mindenféle programozóható interfészeken keresztül próbálja ezeket majd elérni, míg egy polgár igazából egyszerű lekérdezésekre kíváncsi, tehát mind a kettő interfészre szükség van. Tehát én ebben gondolkodom, hogy és olyannak kell lenni, hogy ténylegesen képesek legyenek ezt meglépni, és ehhez részen beépíteni mondjuk a kutatási munkafolyamatukban, részen pedig egy laikus érdeklődő is azokat az adatokat, amelyekhez hozzáférhet, mert publikusak, azokat láthassa és megfelelően tudja kezelni.
Mit gondoltok egyébként erről az ábráról? Ugye most van még néhány napunk arra, hogy reagáljunk. A Sria, ahogy mondtad, a konzultációja lezárult hétfőn. Azt nem tudom, hogy Magyarországon ment-e be bármilyen észrevétel, esetleg erről tudunk?
Én annyit tudok, hogy Magyarország részéről biztos, hogy ment be. Tehát én, mint EOSZK Magyarországnak a képviselője, tehát az irányítóbizottsági tag, ezt véleményeztem a legjobb tudomásom szerint, és tőletek is, Debrecen Egyetem részéről ígéret volt arra, hogy belül egyeztettek, és utána küldtök egy választ. Tehát én azt gondolom, hogy remélem, hogy legalább kettő vélemény beküldésre került. Látni fogom majd, várhatóan szeptember második felében, hogy mennyire sikerült jobbítani a struktúrát.
Uh-huh. És ezzel a most kivetített dokumentummal kapcsolatban van-e, akinek van még kérdése, azt megteheti akár itt még most ma?
Vagy az URL-en, amit az URL. Hogyha valakinek kérdése van, nyugodtan szólhat, illetve fölteheti a kezét, és akkor megadjuk a szót.
Illetve a posztitos URL-t len is lehet üzenni. Igen, tehát hogy az aktív és működni fog. És minden ilyennek nagyon örülünk, és várjuk.
Különösen azokban az esetekben, ugye én néha egy kicsit túl hangsúlyozom az értetlenkedésemet, de itt is talán az, hogy a társadalom mint skill jelenik meg, én azt gondolom, hogy ide is érdemes lenne egy kicsit jobban specifikálni, hogy ahhoz, hogy eligazodjon mondjuk egy állampolgár ezek között a szolgáltatások között, talán valamilyen szinten mégiscsak tehát valamilyen skillekkel mégiscsak rendelkeznie kell, én azt gondolom. Tehát egy alapvető felhasználói, vagy rendszerezési, akár itt soft skillekre is lehetne gondolni, kritikus gondolkozás, vagy valami hasonlókra gondolok, és akkor ezekből lehetne még előállítani. Akkor befejezésül már azért elég elment az idő. Mi ennek a dokumentumoknak a további sorsa, Judit, az észrevételezés után?
Hát az észrevételezés után megkapjuk majd az észrevételeket, és az alapján tovább megnézzük, hogy mik azok, amiket ténylegesen teljesen jogos kritikák, és megpróbáljuk nyilván kanonizálni, ami hát végig lesz gondolva az egész. Tehát ilyenkor azt várjuk, hogy minél több észrevételbe jöjjön. Tulajdonképpen ebből fogunk tudni tovább dolgozni.
Tehát akkor várhatóan beépülnek az EOS következő évi cselekvési tervébe, az ebből levont konklúziók, esetleg teendők, jól értem?
Tehát nekünk most a munkacsoportnak létre kell hoznia az EOS-hoz a megfelelő kompetenciákat, tehát hogy mik azok, amik a Minimal Viable EOS-hoz minimálisan szükséges kompetenciák a stakeholder csoportokon keresztül. Ennek a dokumentumnak, ha jól emlékszem, november körülig kell elkészülnie, és igen, utána, tehát hogyha mi ezt leszállítjuk, akkor tulajdonképpen ezt úgy fogja utána az EOS-k használni, hogy ez az, ami alapján el tud járni, vagy ez az, amihez hozzá tud nyúlni, mint egy alapdokumentum, hogyha a skill és tréning kerül szóba.
Igen, tehát ez várhatóan a SRIA-nak egyfajta olyan eleme lesz, ami, tehát a SRIA-ba megfogalmazásra került az, hogy igen, a tudást és a képességeket, azokat, és mindenféle tréningeket kell tartanunk, fejleszteni kell a tudást és a képességeket, és tréningeket kell tartani, és ennek hogy milyen jellegűek, igazából ez az, amit próbál ez a dokumentáció definiálni, hogy mi az, amiben hiány van, hol kell erősíteni, hol vannak...
Kinek mire van szüksége.
Igen, kinek mire van szüksége.
Na, akkor várjuk a hozzászólásokat, észrevételeket a következő néhány napban. Mi ezt hétvégén, legkésőbb hétfőn véglegesítjük a saját meglátásainkat, nyilván már megtettük, összegyűjtöttük, de nagyon szívesen várjuk a kiegészítéseket, további hozzászólásokat. Köszönjük szépen!
Nagyon szépen köszönjük!
Én is szeretném megköszönni az összes előadónak az előadását, és hogyha valakibe szorult bármelyik kérdéshez, vagy bármelyik témához kérdés, akkor most még tud jelentkezni, illetve ezt valamilyen formában közzé fogjuk tenni ezeket az előadásokat. Lehet, hogy több helyről lesznek linkelve, tehát a HRD weboldaláról mindenképpen elérhetőek lesznek ezek az előadások, és hogyha valakinek kérdése van ezzel kapcsolatosan, akkor ott is ezeken a csatornákon is föltelti a kérdéseket.